Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ezen a karácsonyon, a jubileumi év kezdetén arra hívok minden egyes embert, minden népet és nemzetet, hogy legyen bátorsága átlépni a kapun, legyen a remény zarándokává, hallgattassa el a fegyvereket, küzdje le a megosztásokat, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Az ajtó kitárása a szívek megnyitását jelenti a remény előtt, hangoztatta Ferenc pápa, aki a Szent Péter Bazilika után a római Rebibbia börtönben nyitotta meg a jubileumi szent év második szent kapuját. Ferenc pápa a börtön udvarán álló Mi Atyánk templom ajtaját tárta ki. A pápa kerekesszékkel érte el a kaput, majd Benoni Ambárus római segédpüspök segítségével felállt, megkopogtatta az ajtót, amely az érintésre megnyílt. Ezután szentmisét mutatott be a templomban. Ferenc pápa emlékeztetett, hogy a jubileumi szent év első kapuját a Szent Péter Bazilikában nyitotta meg, és azt akarta, hogy a második kapu a börtönben nyíljon ki. Szép dolog ajtókat kitárni, de még fontosabb mindennek az üzenete, mivel a szívek kitárását jelképezi. A nyitott szív testvériséget teremt, a megkeményedett szívek nem segítenek élni. A jubileumi szent év célja éppen az, hogy megnyissa a szíveket a remény előtt. A remény soha nem csal meg. Ne veszítsétek el a reményt, mondta Ferenc pápa. Úgy vélte, a remény kötélre kötött horgony, amelynek segítségével partot érhetünk, még akkor is, ha a kötélbe kapaszkodás néha megsebzi a kezünket. Remény nélkül az otthonok ablakai, ajtói zárva maradnak, és a világból elveszik a gyengétség, tette hozzá az egyházfő. Legyen béke a szívekben és a világban, jelentette ki. Ez az első alkalom az egyház történetében, hogy a jubileumi szent év kezdetét hirdető szent kapuk egyikét börtönben nyitották meg. Ráadásul Ferenc pápa két nappal a Szent Péter Bazilika után nyitott szent kaput a börtönben, megelőzve így a többi római bazilika kapunyitását. A férfi rabok a szent kapu miniatúráját, a női elítéltek a börtön műhelyeiben készített olajat, kerámiákat, hímzett ruhákat, péksüteményt adtak ajándékba a pápának. A börtönőrök Krisztust ábrázoló olajfestményt ajándékoztak. A szíriai keresztények számíthatnak Magyarországra, írta az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár a közösségi oldalán. Azbej Trisztán jelezte. Államtitkárságukon az elmúlt hetekben és ezekben a napokban is kiemelten figyelik a szíriai fejleményeket, különösen a keresztények helyzetét. Tájékoztatása szerint most a karácsonyi időszakban egyszerre kapnak aggasztó és reménykeltő híreket. Egyrészről az új damaszkuszi vezetés számos ígéretet tett a vallási kisebbségek jogainak védelmével kapcsolatban, és biztató gesztusokat tett a keresztények felé is. Másrészről viszont keresztény partnereik iszlamista fenyegetésről, felgyújtott karácsonyfákról és megzavart ünnepekről számolnak be, ismertette. Azbej Trisztán hangsúlyozta, Magyarország kiáll a közel-keleti keresztények mellett, ezért a Hungary Helps program veszélyhelyzeti keretéből 6 millió forint azonnali humanitárius segélyt juttatnak el a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül a Szír Melkita Egyháznak. Ezen felül mintegy 20 millió forinttal támogatják a Szír Ortodox Egyház libanoni menekültellátási tevékenységét is, tette hozzá. A szenvedés azonnali enyhítése mellett kiemelten fontosnak tartják azt is, hogy a kereszténység bölcsőjében hosszú távon is maradjanak Krisztus hívők, fogalmazott az államtitkár. Az ukrán-magyar határszakaszon 3118-an léptek be Magyarországra szerdán, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 3212-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat-irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 15 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresni keresniük, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Derült idő lesz csapadék nélkül, de a Tiszántúl egyes részein átmenetileg lehetnek felhősebb tájak is. Pára helyenként nagyobb eséllyel délkeleten köd képződik. Gyenge lesz a légmozgás, csak a Zemplénnél maradhat élénk az északi szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6 és 0 fok között várható, de a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb lesz a reggel. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 4 és 10 fok között alakul. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Kedves hallgatóink, műsorismertetésünk következik, megtudhatják, hogy mi minden vár ránk a nap hátra lévő részében. Hamarosan Kultúrkör című műsorunkkal jelentkezünk. A szerkesztő Farkas Erzsébet összeállításában ezúttal karácsonyi külön kiadásunkat hallhatják, aki az ünnep apropóján az azóta elhunyt kedves riportalanyára is emlékezik. A rövid ajánlónkban most Kolesár András beszél.
Köszönöm, hogy szeretetről szólhatunk ismét, de nem csak az ünnep kapcsán, hanem úgy általában, mert arról kell szólni azért, hogy az embernek élete legyen, hogy mindig be tudjon kapcsolódni az életbe, egy ünnepbe is. Neki kapcsolódjon, hanem bekapcsolódjon. Tele vagyunk szeretettel, és szeretnénk ezt világgá kürtölni, mert hogy ez gyógyít igazán. Minden nap ez gyógyít, amikor az ember megérzi azt, hogy szüksége van erre a gyógyulásra, amit Jézus Krisztus hozott nekünk.
21 órától hírek, majd Feltámadt Krisztus Boldogságunk című műsorunkat hallhatják, ezután Megmaradni című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban megismételjük a Kossuth díjas Vári Fábián László kárpátaljai költővel készült beszélgetésünk első részét.
Hát édesanyám varónő volt, és akkor, mikor én kisgyerek voltam, akkor nagyszőlősre járt a Varodába dolgozni, de aztán onnan hazajött, és a tiszaújlaki cipőgyárba helyezkedett elő is, mint apám. Úgyhogy ott dolgozott ő is. Általában dolgozott, a szülők ellentétes műszakba dolgoztak azért, hogy velem is tudjanak keveset törődni. Na most valamikor azt hiszem, hogy 1957-ben elszabadultunk a nagyapám házából, ott a közelben a Vásártéren vettünk egy eladóvá vált kis faházat, jó kis száraz házikó volt, 1933-ban építették a csehek az árvizek után, mert 1933-as árvíz, tiszai árvíz nagyon sok házat elmosott, és akkor usztatták le a Tiszán a szálfákat, a fenyő szálfákat.
22 órától hírek, majd a napverse hangzik el. Csukás István Karácsonyi ének pásztoroknak című költeményét Kelemen Csaba előadásában hallhatjuk. 22.10-től Andante című műsorunkkal jelentkezünk. Ezután Közélet című műsorunkat hallgathatják meg. 23 órától hírek, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Ezután 23.25-től Hitvalló című műsorunkkal jelentkezünk. Ebben Marosi Balázs atya a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel az ajándékozás öröméről beszélget. Ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a napbúcsúztatóban. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas december 26-a estét kívánok mindenkinek!
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm műsorunk ünnepi karácsonyi különkiadásának minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az összeállítás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Kellemes rádiózást kívánok Önöknek!
Mikor leszel, András? Én nem mondhatom meg neked. Melléd ülök. Figyelek rád, meghallgatlak. Nem vágok közbe, nem adok tanácsot, csak nézem a szemed, a mozdulataid. Egyszerűen fontos vagy nekem. Önsd ki a szíved fájdalmakról, csalódásokról, vágyaidról, céljaidról. Ne félj, nem sietek. Ajándékot hoztam neked, a legértékesebbeket. Időt, életet, szeretetet. Látom, ahogy elvakítanak a fények, süketté tesznek az ajok. Tudod te is, hogy nincs jól ez így. Én csendben vagyok. Érzem, ahogy szavaid küszködve áttörik-e világ zordságát, önzőségét. Szeretlek, és nem hagylak el soha. Bármikor hozzám jöhetsz fáradtságodban. Mondd el, neked mit jelent az, hogy szeretni? Mondd el, mit jelent az, hogy boldogság? Mondd el, mit jelent az, hogy ünnep? És akkor megismerlek. Beszélj, hogy lássam, amint visszanyerik értelmüket lelkedben a fogalmak, és ragyognak szíved világosságában. Beszélj, hogy lássam, amint megtisztulnak szavaid, és gyönyörködhetem szépségükben. Beszélj, hogy lássam, amint cselekedeteiddé válnak, és azt mondod, most már beszélj te szeretetről, ünnepről, másokért élésről, lélekről, igazságról, jóságról, nyugalomról, örömről, valóságról. Itt és most. Nyírkos téli este van. 9 óra is elmúlt már. Kiszállok a kocsiból, fázósan zsebre dugom a kezem, elindulok a gyógyszertár felé. Sötét van, magány, meg csontig hatoló hideg, utálom ezt a nyálkás időt. Kis napsütés kéne, tengerpart. Játszom el a gondolattal, és szinte észre sem veszem, hogy a néptelen utcán lassan közelít valaki. Érdekes, ahogy egyre inkább látom őt, egyre inkább térnek vissza gondolataim az itt és mostba. Öreg néne, nem, nincs őzike, fejébe húzott sapka, 1000 éves varázskabátja még egybe van, alól kilóg az otthonka. Kezében gyűjtögető szatyrok, döbbenet, az egyik régi centrumos nájlon. Hol vagytok, 70-es évek? A patikához együtt érünk, lepakol a lépcsőre, nézem a kezét, mintha Dürer az őjéről festette volna a göcsörtös imádkozó kezeket. Agyon használt kólás flakont húz elő, benne víz. Bennem meg már sehol a tenger. Itt és most. Nincs sötét, nincs magány, nincs hideg. Nem utálok semmit. Minden világos, már ketten vagyunk. Lágyul és melegszik a szív. Szervusz, valóság. Valóság. Én nem mondhatom meg neked, ha magadtól nem látod.
Jégcsap csendül, jégcsap cseng, csillag csengő égen leng. Jégcsap csücskén csüngő lesz, csilló nezből csengés lesz. Jégcsap csücskén fény csendül, égen csüngő szélem dül. Jégcsap csörren csilló csend, csokros csillag csengő cseng. Jégcsap csendül, jégcsap cseng, csillag csengő égen leng. Jégcsap csücskén csüngő nesz, csilló neszből csengés lesz. Jégcsap csücskén fény csendül, égen csüngő széllendül. Jégcsap csörren csilló csend, csokros csillag cseng.
Puszta Sándor, Szent Éj. Kell a csöndből csenevész, kicsit félszeg zúzmarás, fűszálvékony, célnavékony, szív alatti kondulás, félénk harang kondulás. Mária a fiát tartja, József szűrrel betakarja, semmi sincsen rajta. Angyal őrzi, glóriás. Azon is szűr óriás, és e harang kondulás. Csillagfényes Betlehembe, hogy az ajtón alig fér be, hódolni jön Hósubás, három király, Spár juhász, csordapásztól seregölve, letérdepelnek a földre, és úgy adják körbe-körbe csókra gyermek ég urát, ma született Jézuskát. A bundájuk zúzmarás, de a szívük újongás. Az ünnepük örömünnep, énekük meg ámulás. Fűszálvékony, célnavékony, szív alatti kondulás. Édes harang kondulás.
A most következő riportomban az ünnep apropóján az azóta elhunyt kedves riportaranyomra is emlékezem. Koleszár András lelki gondozótól hallottuk az elmúlt percekben Puszta Sándor egyik versét. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójában. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, és ünnepi külön kiadásunkban nem véletlenül kezdtük a mai beszélgetésünket és elmélkedésünket ezzel a verssel. Miért is esett a választásunk erre a költeményre?
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm, hogy szeretetről szólhatunk ismét, de nem csak az ünnep kapcsán, hanem úgy általában, mert arról kell szólni, azért, hogy az embernek élete legyen, hogy mindig be tudjon kapcsolódni az életbe, egy ünnepbe is. Neki kapcsolódjon, hanem bekapcsolódjon. Ezt a verset azért választottam, mert annyira szépen fogja meg Puszta Sándor azt a fajta kis fűszálvékony, cérnavékony, ahogy ő írt a szív alatti kondulást, amit mindannyian érzünk egy-egy jóság láttán, vagy akkor, amikor megnyílik a szívünk mások felé. Akkor tele vagyunk szeretettel, és szeretnénk ezt világgá kürtölni, mert hogy ez gyógyít igazán. Minden nap ez gyógyít, amikor az ember megérzi azt, hogy szüksége van erre a gyógyulásra, amit Jézus Krisztus hozott nekünk. A költészetben oly sok helyen jelentkezik ez. Mindenki, aki megfogja a születéstörténetet valamilyen szinten, akkor mögötte ezt a gondolatot érzi, hogy szükség van arra, hogy gyógyuljon az ember. De hogy mikből is? Mikből gyógyulunk? Betegségből mondhatnánk azt. De hozzáteszem azt is, hogy egyfajta nyomorból is. Mert hogy persze sokan tudjuk, pénztelenséggel is meg kell küzdeni. Ha nyomornak nevezem azt, ami az életünkben jelen van, akkor persze nem csak ezt, hanem azt a fajta lelki terhet is, a bűn terhét, amit szintén hordoznunk kell. Amikor Jézus Krisztusról szólunk, arról, hogy ő eljött erre a földre, akkor arról szólunk, hogy ő ennek meghozta a gyógyulás útját, kimenekedés útját, az ezekből való kimenekedés útját. Mondhatnám azt is, hogy a tökéletes gyógyulás útját. Az ember magától hogyan érezné ezt meg? Ő meghozza. Mit hoz nekünk? Egészséget, békességet, és azt, hogy tökéletessé lehet a jellemünk. És miknek kapcsán? Annak kapcsán, hogy egy betegségben megérezzük azt, hogy az egészség mennyire fontos. Egy ünnep alkalmával, a mostani ünnep alkalmával megérezzük azt, hogy a szeretet mennyire fontos. Mindig érezzük, csak most nagyobb hangsúlyt kap ez. Jobban van jelen életünkben, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy jelen kell lennie. Aki jót cselekszik, az tanulja a jót. Anélkül nem tanulhatja, anélkül nem láthatja meg. Békességről szólunk, arról a békességről, ami ott van szívünk legtitkosabb vágyai között, meg mindig bennünk van. És tökéletessé tegye a jellemünket, azáltal, hogy őt szemléljük. Azáltal, hogy úgy éljük meg a mindennapunkat, hogy van hitünk, benne való hitünk. Arról szólunk, hogy ez mélyen-mélyen gyökerezik az emberben. Szólhatunk mélységekről, ezáltal magasságról, meg szélességről, hosszúságról, ahogy Szent Pál, amikor az Isten szeretetéről, az ő jó voltáról beszél, olyan szépen írja. Eszembe jut egy történet ezzel kapcsolatosan. Áprili Lajosról maradt fent az az anekdóta, hogy egyszer egy barátja A budai hegyekben vásárolt egy kis villát, egy nagyon kis, mondjuk zsebkendőnyi telekkel. És meghívta a barátait amolyan telekszentelőre, olyan házavatóra. Elmentek sokan. Aféle tanárember volt, összekapargatta rá azt a kis pénzt, ami szükséges volt, meghívta April Lajost is. Mindenki dicsérte a kertet, a villát, milyen szép, ez gyönyörű, hát ez igazán csodálatos. Csak April Lajos nem szólt egy szót sem. Aztán hozzáfordult ez az ember, és mondta, hogy te poétám, te mit szólsz mindehez? Hát az én véleményemre vagy kíváncsi, kérdezte April Lajos. Igen, a tiédre. Nos, és mondta, ez a telek nem túl széles, nem túl hosszú. És akkor felnézett a bárányfelhős égboltra, és azt mondta, de a magasságával ki vagyok békülve. Ahogy ő ki volt békülve a magasságával, mi ugyanúgy ki vagyunk békülve az Isten jóvoltának szélességével, hosszúságával, mélységével, magasságával. Csak mindig tudnunk kell, hogy mikor, melyikkel. Azért, hogy minden oldalról meg tudjuk ezt vizsgálni. De hogyha Áprili Lajost idéztem, ő olyan szépen fogalmazta meg egyik kedvenc versem, amikor kérdéseket tesz fel a Karácsony est című versében. Azért kedvenc versem, mert hogy a gondolkodást indítja el a kérdések. Amikor mi értelemről gondolkodunk, szeretetről gondolkodunk, mert hogy mondhatom azt, hogy az értelem abban van, akkor ugyanígy gondolkodunk arról, hogy hogyan van ez bennünk. Keresni kell a válaszokat. De mielőtt mondanánk egy-két választ, legyenek meg a kérdések, halljuk a verset. Április Lajos, Karácsony est. Angyal zenéje, gyertya fény, kincses kezem, hogy lett szegény? Nem adhattam ma semmi mást, csak jó, meleg simogatást. Mi győzött érdességemen? Mitől csókolhat úgy kezem? Simogatást mitől tanult? Erembe Krisztus vére hult? Szemembe Krisztus könyv szökött? Kinyúló kézzel kérdezem. Áldott vagy a kezek között, karácsonyi koldus kezem.
Számos költőt megihlett karácsony szent ünnepen, és ezek közül a versek közül szólaltatunk most meg néhányat ünnepi külön kiadásunkban. Mi az, ami inspirálta önt a versek kiválasztásánál? Hogyan válogatta ki a verseket? Kedvenc karácsonyi versei gyűjtötte egy csokorba, vagy olyan verseket, amelyek az ünneppel foglalkoznak, és valamilyen mély gondolatot fogalmaznak meg önben, váltanak ki a hallgatóból. Szóval mi alapján válogatott?
Nos, a kérdés azért érdekes számomra, mert így a kérdés közben is elindult bennem az a gondolkodási folyamat, hogy mi alapján. Persze úgy, hogy nem egy műsorra készülök, hanem olvasgatok. És aztán valami megfog egy gondolat egy versben, egy kérdés, mint amit most hallottunk a versben, és akkor úgy érzem, hogy ezt közkincsé kell tenni. Tehát aki még nem hallotta, az hallja, hogy tudjon rajta ő is gondolkodni, hogy érezze, mit is jelent az, amikor az ember az élete értelmével foglalkozik, amikor látja, hogy amin végigmegy az életben, az nem céltalan. Egyébként is nagyon jól tudjuk azt, hogy még szenvedést is könnyebb elfogadni, amikor tudjuk, hogy van célja. Amikor nincs, akkor nehezebb megélni, de amikor célja van. Így válogatom a verseket is. Érzem, hogy van valami cél. A költő megfogalmazott valamit, és ez azért művészet, mert hogy láthatom én is. Láthatom, a művészet soha nem öncélú. Mindig mondom ezt Vörös Sándor után, szabadon. És ebben a megfogalmazásban benne van az is, hogy az, hogy vagyunk, az soha nem öncélú. Az mindig arról szól, hogy hogyan szolgálhatunk az életben, és hogyan láthatjuk meg létünk értelmét. Hogyan hozta ezt nekünk Jézus Krisztus, hogy láthassunk. És hogyan gyógyulhatunk ebben a világban. Abban a világban, ami oly sok mindennel körülvesz. És szeretnénk megtalálni a kapaszkodókat, az ünnep alkalmával is megtalálhatjuk Jézus Krisztusra tekintve. És keresve, megtalálva az Isten jó voltának csodálatos voltát. Na de ezt a hétköznapokban hogyan élhetjük meg, és hogyan tanulhatjuk meg? Kell, hogy legyen valami olyan biztos pont, amiből kiindulunk, hogy mire tekintsünk, hogy bármilyen problémánk van az életben, abból szabadulni tudjunk. Mire kell tekinteni? Az igazságra. Mindig biztosnak kell lenni abban, hogy az létezik. Hogy mindig biztosnak kell lenni abban, hogy nem csak elmondjuk azt, hogy Jézus Krisztus megszületett, hanem érezzük is, hogy az igazságot hozta, hogy ezáltal tudunk megszabadulni a bűnterhétől is. Tehát, hogy legyen értelem az életünkben. És persze a mindennapokról szóltam, arról, hogy a gyógyulás útja ugyanúgy az apró részletekre való odafigyelés. De így ebben a hármas egységben, az igazság keresésében, az értelemben és a részletekre való odafigyelésben.
Igaz a hó, ami kint belep minden háztetőt, nagy kabátot. Igaz a szürke, a hó, fehér szikra, a lámpa fények a tájon. De igazán érzed-e, mondd a szívedben, ége a láng, ami gyertyát gyújt az ágon.
Igaz a krém, a fánk illata, igaz a csengő szó téli szánon. Igaz a dél, a párkány peremén, meg a jégcsap a csatornákon. De igazán érzed, de mondd a szívedben, ég a láng, ami gyertyát gyújt az ágon.
Igaz a lányom a hóban, a szetető cinkéje a faágon. Igaz, amikor jég roppan a lábam, ott végre igazán fázom. De igazán érzed, de mondd a szívedben, ég a láng, ami gyertyát gyújt az ágon. Igaz a hó, ami kint belep minden háztetőt vagy kabátot. Igaz a szürke, a hó, fehér szikra, a lámpa fények a tájon. De igazán érzed, de mondd a szívedben, ége a láng, ami gyertyát gyújt az ágon. Bennünk az igazi karácsony, a szeretet ünnepén.
Kérdéseket említett, kérdéseket fogalmazott meg Áprili Lajos is Karácsony est című költeményében, és a kérdésekre válaszokat is kell adnunk. Nos, mik a válaszok a feltett kérdésekre? Gondolom, hogy ezeket is irodalmi művekkel illusztráljuk majd.
Így igaz, de térjünk vissza akkor egy kicsit a versre, mert a kérdések azért nagyon ott vannak, ütnek, mondhatnám azt. Mi győzött érdességemen? Mitől csókolhat úgy kezem? Nos, persze feltesszük sokszor, hogy mi van bennünk, mi az, amit megélhetünk, mi az, ami erőt ad, és honnan jön ez az erő. És hogyha a gondolkodásunk helyes irányban van, akkor tudjuk, hogy nem magunktól van mindez, úgy kapjuk. És akkor még inkább éles lesz a kontraszt, az ellentét az irányban, hogy egyszer ilyen vagyok, egyszer meg annyi erőm van. És amikor a leggyengébb vagyok, akkor a legerősebb vagyok, És akkor a kérdésekre is megvan a válasz, akkor a kérdések csak költőiek lesznek, hiszen tudom, hogy simogatást kitölt a nullkezem. Tudom, hogy ereimben Krisztus vére. Tudom azt, hogy amikor könny szökik a szemembe, akkor Krisztus könnye az. Mert észreveszem azt, hogy ebben a világban a fájdalmak és a szenvedések által megnyílik a szívem, hogy jobbá lesz a szívem. De azok által, vagy azért, mert Jézus Krisztus felé közelítek. Felé megyek, utána megyek. Igen, megfogalmazzák a költők mindezt. És hogyha költőkről van szó, akkor egy következő versről is szó van, Babits Mihály verséről. Ahogy ő gondolkodik el azon, hogy hogyan kell Krisztust követni. Az ő verse Csillag után. Tehát Babits Mihály Csillag után. Ülök életunt szobámban, hideg teát kavarok, körülöttem fájás fél és köthálója kavarok. Kikelek tikkat helyemből, kinyitom az ablakot, s megpillantok odakint egy ígéretes csillagot. Hú, ha most mindent itt hagynék, mennék a csillag után, mint rég a három királyok, betlehemi éjszakán. Gépkocsin vagy teveháton, olyan mindegy, hogy hogyan. Aranyat, tömjént és mirhát vinnék, vinnék boldogan, mennék száz országon át, míg utamat szelné a vám. Aranyad tilos kivinni, szólna ott a vámos rám, tömjéned meg, ami csak van, az mind kell, az itteni hazai hatalmak fényét méltón dicsőíteni. Százszor megállítanának, örülnék, ha átcsúszom, arany nélkül, tömjén nélkül érnék hozzád, Jézusom. Jaj, és mire odaérnék, hova a csillag vezet? Te már függnél a kereszten, és a lábad csupasebb. S ahelyett, hogy bölcsőd köré szórjak tömjént aranyat, megmaradt szegény mirhámmal, keserű szagú mirhámmal kenném véres lábadat. Sokszor késlekedünk az életben, sokszor érezzük, hogy ez a helyzet nem az a helyzet, ahol cselekedni kell, elég kijönnöm belőle, mi lesz ezek után. Ülök életunk szobámban. Babistól azért ez nem volt idegen, tudjuk bezárkózni. Aztán van valami, egy apró részletre való odafigyelés, ahogy kinyitja az ablakot és meglátja a csillagot, és már is a csillag után megy. Már is végig gondolja azt, hogy mi a kimenekedés útja. Már is látja, hogy nem kell, nem szabad késlekedni. Lenekésünk. Lenekésünk arra, hogy a születésben, a megváltó születésében meglássuk azt is, hogy az valamiért történt. Valahol olvastam, úgy tetszett a mondat. Azért volt Betlehem, hogy legyen Golgota. Olyan kifejező. Ez engem úgy lenyűgözött. Megálltam és gondolkodtam. És úgy éreztem, hogy megtaláltam a kérdésekre a választ. Egy egyszerű mondatban. Ezért jelentős az, hogyha az ember nem csak a saját gondolatai körül forog, hanem magasabb rendű gondolatokat olvas, hanem magasabb rendű gondolatokat megtalál az igében, ahogy az Isten szól hozzá. Az ő igéjében, meg a mindennapunkban a másik ember által. Ahogy megnyílik a szívünk a másik ember felé. Ezek persze az ünnep alkalmával sokszor sok helyen elmondásra kerülnek, de azért a mélységét és a magasságát meg kell ebben éreznünk. Ezek nem hétköznapi dolgok. Vehetjük annak. De amikor megállunk és meghallgatjuk ezeket, és valóban megállunk, akkor érezzük, hogy nem hétköznapi dolgok, hanem ünnepi gondolatok. A hétköznapok ünnepekké válnak. Számunkra is. És azt is megérezzük, hogy persze az ember annyi mindent ki tud találni, olyan sok mindent létre tud hozni az életben. És mennyire kevés az akkor, amikor örömről, boldogságról van szó, igazi örömről és igazi boldogságról, mert akkor azt a lelkével látja. Az a lelkében attól jelenik meg, hogy az értelmét hozza az életnek Jézus Krisztus. Éles ellentét az emberi gondolatok között, amikor minden zajos körülöttünk, úgy látjuk, és éles ellentét a másik párja az isteni gondolatok. Hogyan fogalmaz mellett meg Szirmai Endre? Szirmai Endre, karácsony. Kísérletek, űrhajók, látomások. s valahol messze délen egy jászol ringatódzik csendesen a csillagvirágos éjben. Négy sor, kifejező négy sor. Az első sor mutatja, mit ér el az ember. Kísérletek, űrhajók, látomások, folytathatnánk a sort, tudományos eredmények, technikai fejlődés, minden, ami jelen van a mindennapunkban és a kényelmünket szolgálja. És egyúttal zajossá és gyorsá teszi az életünket. Már az nem rendes sebesség, ha én gyalogolok, attól már sokkal jobb, hogyha autóval megyek, hogyha busszal közlekedem, sokkal gyorsabban eljutok egyik helyről a másikra. De amíg eljutok, addig különféle benyomások érnek, és közben pedig len olyan gyorsan odajutok, hogy fel sem tudom dolgozni egyiket a másik után. Zajlik, pörög a világ. És valahol messze délen csendesen ringatózik egy jászol. A kép, ami ugye örökre szép mindenkinek, ami mutatja azt, hogy egy csillagvirágos éjben hogyan láthatjuk meg mi is Jézus Krisztust. Azt, hogy volt Betlehem, hogy legyen Golgota, hogy életem legyen. Hogy érezzem ennek értékét. Hogyha ezt meglátom, akkor persze azt is tudom, hogy valahogy mentesülök a vakságtól. Mert hogy le lehet élni ebben az életben éveket, évtizedeket. De életnek igazán akkor nevezzük, amikor látunk. Amikor meglátjuk ezt az üzenetet. Ahogy persze Juhász Gyula is megfogalmazta mindezt, olyan szép a vers. Megint csak mondhatnám azt, hogy az egyik kedvenc versem tőle. Most az, hogy karácsonyi, minden nap így láthatunk. Az ő versének címe Betlehemi üzenet a vakoknak. Tehát Juhász Gyula, Betlehemi üzenet a vakoknak. Testvéreim, egy látó küldi néktek üdvözletül ma könnyes szavait. Ki mindig fájón és szédülve nézett egy szép pokolt, mely földnek hivatik. Ő onnan jött, hol a magas mennyeknek szférája zeng és csillaga ragyog. Szemében még e fény árnyéka reszket, az édené, mit sírón elhagyott. Mint nagy elődje, Milton, aki vak volt, ő is szeretne látni vígeget. Túl minden földi harcon és kudarcon felé örök világok intenek. Testvéreim, itt mind vak, aki balgán tűnő örömben üdvöket kutat. Ki Istent vár a múló gyönyör arcán, mind vak szegény, ki nem talál utat. És nem vak az, és ő meg fogja látni Istent magát mind, kinek lelke fény. Minden világi pompák csillogási kialszanak, ha Isten fények él. Szeressetek! Ezt mondja az apostol, s ennél különbet nem mond senki se. A betlehemi békés csillagokból üzeni ezt ma a szívek szíve.
Puha ködbe burkolózva, mint a téli csillagok, néznek titkon sejted őket, gyermek arcú angyalok. Érthetetlen, halhatatlan, csöndbe mártott dallamok, fellegekből leskelődő, láthatatlan angyalok. Puha ködbe burkolózva, mint a téli csillagok, néznek titkon sejted őket, gyermek arcú angyalok. Érthetetlen, halhatatlan, csöndbe mártott dallamok, fellegekből leskelődő, láthatatlan angyalok. Érthetetlen, halhatatlan, csendbe mártott dallamok, fellegekből leskelődő, láthatatlan angyalok.
Selma Lagerlöf, a Szent Éjszaka. Karácsony napja volt. Valamennyien a templomba mentek, csak nagyanyú és én maradtunk odahaza. Azt hiszem, az egész házban egyedül voltunk. Mi azért nem mehettünk a többiekkel, mert egyikünk nagyon fiatal volt, a másikunk pedig már nagyon öreg. És mi mind a ketten olyan szomorúak voltunk, hogy nem mehettünk el a hajnali misére, és nem gyönyörködhettünk a sok-sok égő gyertyában. Amint így egyedül üldögéltünk, elkezdett nagyanya mesélni. Volt egyszer egy ember, mondta, aki kiment a sötét éjszakába, hogy tüzet kölcsönözzön. Házról házra járt, és mindenhova bekovogtatott. Jó emberek, segítsetek rajtam, mondta. A feleségemnek gyermeke született, és tüzet akarok gyújtani, hogy felmelegítsem őt meg a kisdedet. De késő éjszaka volt, és mindenki mélyen aludt. Senki sem válaszolt. Az ember tehát csak ment, mendegélt. Végre észrevette, hogy nagy messze valami tűz világol. Abban az irányban vándorolt tovább, és meglátta, hogy a tűz kint a szabadban lobog. Fehér juhnyáj pihent és aludt a tűz körül, és egy öreg pásztor üldögélt ottan és őrizte a nyájat. Mikor az ember, aki tüzet keresett, odaért a juhokhoz, meglátta, hogy három hatalmas komondor fekszik a pásztor lábánál. Mind a három fölébredt, mikor arra felé tartott, kitátották széles szájukat, mintha ugatni akarnának, de egy hang sem hallatszott. Az ember látta, hogy a szőrük felborzolódott a hátukon, látta, hogy éles foguk fehéren villogott a tűzfényben, és hogy neki rohannak. Érezte, hogy az egyik a lába felé harap, a másik meg a keze felé, a harmadik pedig a torka felé. De mintha a foguk, amikkel harapni szerettek volna, nem engedelmeskedett volna. És így az embert semmi baj nem érte. Most az ember tovább akart menni, hogy megkapja, amire szüksége van. De a juhok olyan sűrűn feküdtek egymás hegyén hátán, hogy nem tudott előre jutni. Ekkor egyszerűen fellépett az állatok hátára, és úgy ment a tűz felé. És egy állat sem ébredt fel, de még csak meg sem mozdult. Idáig jutott a nagyanya a mesélésben, anélkül, hogy megzavartam volna. Most azonban igazán félbe kellett szakítanom. Miért nem mozdultak meg a juhok, nagyanyám? Kérdeztem. Azt majd meghallod nem sokára, mondta nagyanya, és tovább folytatta a történetet. Mikor a férfi már közelért a tűzhöz, a pásztor feltekintett. Öreg, haragos ember volt, barátságtalan és kemény mindenkivel szemben. Mikor meglátta, hogy az idegen feléje közeledik, felkapta hosszú hegyes botját, mely mindig a kezében volt, mikor a nyájat őrizte, és az idegen felé hajította. A bot sivítva repült a vándor felé, de mielőtt eltalálta volna, elkanyarodott tőle, és búgva sivított el mellette ki a mezőre. Mikor nagyanya idáig jutott, ismét félbeszakítottam. Nagyanyám, miért nem akarta a bot eltalálni azt az embert? Nagyanya azonban nem is törődött a kérdésemmel, hanem tovább folytatta az elbeszélését. Most odalépett az ember a pásztorhoz, és így szólt hozzá. Jó ember, segíts rajtam, és adj kölcsön egy kis parazsat. A feleségemnek gyermeke született, és tüzet kell raknom, hogy felmelegítsem őt meg a kisdedet. A pásztor a legszívesebben nemet mondott volna. De azután a kutyákra gondolt, melyek nem harapták meg az idegent. Meg a juhokra, melyek nem ugrottak föl, és végül a botjára, mely nem akarta eltalálni, bizony megfélemedett, és nem merte megtagadni tőle, amit kért. Védj csak, amennyi kell, mondta az idegennek. A tűz már éppen kialvóban volt. Nem volt ott már sem darab fa, sem gaj, csak nagy halom zsarátnok. Az idegennek pedig nem volt sem tűzlapátja, sem serpenyője, amiben a parazsat elvihette volna. A pásztor jól látta ezt, és azért újból biztatta. Védj csak, amennyi tetszik! És már előre örült annak, hogy az idegen úgysem fog tudni tüzet vinni magával. Az ember azonban lehajolt, és puszta kezével néhány parazsat kapart elő a hamuból, és azt a köpenyébe takargatta. És a parázs sem a kezét nem égette meg, mikor hozzányúlt, sem a köpenyét, amiben úgy vitte, mintha csak dió vagy alma lett volna. Erre már harmadszor szakítottam félbe a mesét. Nagyanyú, miért nem akarta a parázs megégetni annak az embernek a kezét? Mindjárt meghallod, mondta nagyanya, és tovább folytatta a történetet. Midőn a pásztor, aki gonosz és haragos ember volt, mindezt látta, akkor nagyon elcsodálkozott. Micsoda éjszaka lehet ez, hogy a kutyák nem harapnak, a juhok nem félnek, a botom nem talál és a tűz nem éget. Visszahívta az idegent, és ezt kérdezte tőle. Minő éjszaka ez? És hogy van az, hogy mindenek olyan kegyesek hozzád? Erre az idegen így felelt. Én nem mondhatom meg néked, ha magad nem látod. És azzal tovább sietett, hogy minél előbb tüzet rakhasson, és felmelegítse a feleségét és a kisdedet. A pásztor azonban úgy gondolta, hogy nem téveszti el a szem elől ezt az embert, míg meg nem tudja, hogy mit is jelentsenek mindezek. Fölszedelőzködött tehát, és utána ment, míg el nem jutott oda, ahol az lakott. Ekkor látta a pásztor, hogy az idegennek még csak kunyhója sincsen, hanem csak egy sziklabarlangban feküdt a felesége és a gyermeke, és ott semmi más nem volt a hideg sífár kőfalaknál. A pásztor úgy gondolta, hogy a szegény ártatlan csecsemő halálra fázik a barlangban, és bár kemény szívű ember volt, mégis ellágyult, és segíteni akart a gyermeken. Leoldozta hát válláról a hátizsákját, és elővett belőle egy puha fehér báránybőrt, odadta az idegennek, és azt mondta, hogy takarja be vele az alvó kisdedet. De alig, hogy megmutatta, hogy ő is tud jó szívű lenni, a szemei egyszerre fölnyíltak, és olyant látott, amit eddig nem láthatott, és olyant hallott, amit eddig nem hallhatott. Látta, hogy ezüst szárnyú kis angyalkák állanak sűrűn körülötte, és mindegyikének hárfa van a kezében, és mindegyik hangosan énekelte, hogy ma született nékünk a megváltó, aki a világot feloldja bűneiből. Most aztán megértette, hogy miért volt ma éjszaka minden olyan vidám, és hogy miért nem akart rosszat tenni senki sem. De nem csak a pásztor körül voltak angyalok, hanem angyalokat látott, ahova csak tekintett. Ott ültek bent a barlangban, ott ültek kint a hegyen, és ott lebegtek fent az égben. Csapatostól jöttek és mentek, de mindannyiszor megálltak, és megnézték egy pillanatra a kisdedet. Oly nagy öröm, vigasság, ének és zene volt a sötét éjszakában, amin őt ő eddig sohasem látott. Úgy megörült, hogy felnyíltak szemei, térdre borult, és úgy adott hálát az Istennek. Midőn idáig jutott el nagyanya, felsóhajtott és így szólt. És amit ez a pásztor látott, azt mi is megláthatjuk, mert az angyalok minden karácsony éjjel fent lebegnek az égben, csak észre kell vennünk őket. Majd kezét a fejemre téve így szólt nagyanyám, emlékezz erre vissza, mert ez igaz, mint ahogy én látlak téged, és te látsz engem. És nem a gyertyáktól, nem a lámpáktól függ, nem a holdvilágtól, vagy a napfénytől függ, hanem az a legfontosabb, hogy olyan szemünk legyen, amely meglátja az Úr dicsőségét. Az a legfontosabb, hogy olyan szemünk legyen, írja Selma Lagerlöf a történetre nézve, és írhatjuk mi is a szívünk táblájára mindig ezt, minden napon. Mert hogyha ilyen szemünk van nekünk is, ami így őrzi meg az emlékeket, így őrzi meg azokat a jó cselekedeteket, hétköznapi kis dolgokat, amik mellett el is mennénk, akkor mindig emlékezni fogunk egy emberre, aki visszatérít a helyes útra, aki jó irányba terel. Mindig emlékezni fogunk egy mondatra, egy szóra, amit a másik mondott. Lehet, hogy ő már nem fog, lehet, hogy nem is lesz alkalmunk újra elmondani neki, de mi emlékezni fogunk rá. Mi nekünk bizonyos helyzetekben az életet fogja jelenteni, az alapokat adja meg az élethez, főleg, hogyha az a másik valami olyan gondolatot mondott, amit az Úr mondott. Ő általa közvetítette felénk. Olyan érdekes, hogy gyermekkorból megtartja ezt a történetet az írónő. Ebben az az érdekes, ugye, hogy évek, évtizedek teltek már el, és ő meséli, ahogy nagyanya mesélte neki. És a történet bevezetése kapcsán olyan szépen leírja, hogy miért fontos ez számára. Olyan szépen fogalmazódik meg, hogy valaki, aki hozzám közel áll, egy szerettem, hogyan mutatja az életet, hogyan adja a biztonságot, hogyan mutat számomra alázatot, szelítséget, türelmet az élet. Megfogalmazódik mindegyik a kis írásban is. A türelem, amikor még volt idő, hogy mesét hallgasson ő, de halljuk erről őt magát, hogyan fogalmaz a kis történet bevezetéseképpen. Úgy történt, hogy meghalt a nagyanyám. Azelőtt minden nap ott üldögélt a sarokdíványon, és mesélt nekünk. Úgy emlékszem, mintha nagyanya mindig csak ott ült volna, és mindig csak mesélt volna, reggeltől estig. Mi gyermekek pedig körülötte ültünk, és úgy hallgattuk. De szép napok voltak ezek. Egy gyermeknek sem volt olyan jó dolga, mint nekünk. Már nem nagyon emlékszem, milyen is volt a nagyanyám. Arra azért visszaemlékszem, hogy szép, hófehér haja volt, és mindig előre hajolva ment, és hogy többnyire üldögélt, és harisnyát kötögetett. Arra is emlékszem még, hogy amint elmondott egy mesét, akkor a fejemre tette a kezét, és így szólt. És ez mind-mind igaz, akárcsak, hogy én most téged látlak, és te látsz engem. Arra is emlékszem, hogy olykor énekelni szokott, de ezt nem minden nap tette. Az egyik ilyen ének a lovagról meg a hableányról szólott, és ez volt minden vers refrénje, a tenger felett zúg-zúg a hideg szél. Azután emlékszem még arra a gyermekimádságra, meg egy Zsoltár versre, amire ő tanított meg. A mesékre, melyeket elmondott, csak nagyon homályosan, alig, hogy vissza tudok emlékezni. Egyetlen egyre azonban olyan világosan emlékszem, hogy most is el tudnám mesélni. Jézus születéséről szólt ez a mese. És így mesélte az a történetet szívéből, lelkéből, olyan világosan, mintha ma történt volna, mi is sokszor mondjuk évtizedek múltán, mintha tegnap lett volna. És ezt érezzük meg akkor, amikor megnyílik a szívünk, és csak úgy jönnek a képek, a múltból. De hát a múlt így válik jelenni. És így lesz fontos számunkra mindenki, akinek szeretetet adhatunk, akitől szeretetet kaphatunk.
Koleszár András lelki gondozónak köszönöm szépen a szép karácsonyi verseket.
Köszönöm szépen, és áldott ünnepet mindenkinek.
Tűnődtem sokszor már attól, hogy valaki mindent lát. Sötétben élet nem éri boldogság. Ismertem hitetlen, ki mindig mástól vár csodát. Pedig a varázsló ő is, csak maga se tudja. Kérdeztem, ki mindent látott. Járt egy tetején, folyog legmény talán. Kint az őrben, de bárhova bűn. Akár meddig érsz, nem találsz. Olyan csodát idén, mi többet ér egy érzésnél a szívben. Kutattam, és tudom most már jó, mi a szívnek jó, nem látható. Nincs ajándék, mi ahhoz fogható. Jó, nem látható, nincs ajándék, mi a magához fogható. Ha szívből szólsz,
érzel. Kedves hallgatóink, ezzel mai ünnepi karácsonyi különkiadásunk végéhez értünk. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket az összeállítás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.
Szánkommal újra itt vagyok, füles sapkámon illatos, viháncolt ágas éghava, bolyhos bundámon száz tehely, pusmog, ne menjél még haza. Havat szitál a lámpafény, félénkél már a villany is, szobámból át a függönyön, vislogva hív a kis havis. Csillagok, ti fedjetek be engemet, szánkommal újra itt vagyok, füles sapkámon illatoz, viháncolt ágas éghava, bolyhos bundámon száz tehely, busmog, ne menjél még haza.